kedves vezetőtöknek a presszionálására. Ugyan nem nagyon szeretek bemutatkozni, de kénytelen vagyok. A nevem elhangzott, elismétlem a keresztnevemet, Dóra vagy Dóri. Szeretném, ha tegeződnénk, hogy egyszerűbb lesz majd a beszélgetés. Én valóban közgazdász vagyok, de amikor államvizsgáztam, abban az évben férhez is mentem tulajdonképpen. Én elég rövid ideig dolgoztam a CIP banknál, és aztán, mivel a férjemnek a foglalkozása misszionárius, hogy így mondjam, siketekkel foglalkozik, ez eléggé kötelezett arra, hogy el kellett döntsem azt, hogy ő támogatja az én karrieremet, vagy én támogatom az ő szolgálatában. Aztán ez lett az utóbbi lett, már csak azért is, mert ő kapott egy amerikai ösztöndíjat, így mi 5 évet az Egyesült Államokban töltöttünk Washingtonban, és hát lassan az évek alatt született 3 gyermekünk, és úgy gondoltam, hogy a diplomámat beteszem a fiókomba, és inkább otthon maradok. Hát mivel az értékrendről van szó, így is mondhatnám, hogy ezeket az értékeket választottam szabad akaratomból, nem azért, mert úgy gondolom, hogy ez a séma, vagy ezt mindenkinek így kéne csinálni, vagy egy jó keresztény ezt így csinálja. A mi esetünkben ez így történt. Na most az talán még fontos tudni, hogy hogy kerülök mégis ide, és miért tartok én egyáltalán itt köztetek előadást. Ezen én magam is csodálkozom, és minden alkalommal csodálkozom, amikor meghívnak bárhová. Ugyanis a gyülekezetünkben én ifi vezető voltam, de amikor erre megkért a lelki pásztorunk, én azt mondtam neki, hogy jó, rendben van, egy feltétellel, hogy én soha bibliaórát nem fogok tartani. És ezt ő tiszteletben tartotta, és én ezt minden ifi vezetői megbeszélésen, mikor valaki meg akart engem kérni bármilyen ilyen nyilvános szolgálatra, le lett állítva, hogy én ifit nem tartok, mert bibliaórát nem tudok tartani. Egyszerűen egy pánik jött rám, amikor ezt valaki szóba hozta. És amikor jött ez a bizonyos amerikai ösztöndíj, akkor mi a férjemmel kettesben elhatároztuk, hogy az Amerikában élő magyar disszidensektől abszolút távol fogjuk magunkat tartani, mi nem akarunk belekeveredni semmiféle ilyen csoportba, mi majd függetlenül fogunk élni és élvezni az ott töltött időket. Igen ám, de mindjárt másnap úgy hozta a sors, hogy összeakadtam egy hölgyel, akivel először angolul beszéltünk, de aztán kiderült, hogy ő magyar származású, és aztán rögtön magyarul kezdett el velem beszélni, pláne megtudta, hogy misszionárius a férjem, és ő rögtön lecsapott, és azt mondta, hogy hát, ha maga misszionáriusnak a felesége, akkor igazán tarthatna nekünk egy kis bibliaórát. Mondtam, hogy hát erről szó se lehet. Hát ez, aki van zárva, én nagyon szívesen beszélgetek vele a Bibliáról, de bibliaórát nem. Na, de ő, mint a futótűz terjesztette, hogy itt van egy misszionárius feleség, és ő szívesen tartana nekünk bibliaórát. És én mindig mondtam, hogy nem. És valakinek bemutatkoztak, mindjárt rögtön elkezdték ezt a bibliaórát nyúzni, hogy legyen bibliaóra, mert itt van ez a magyar közösség, és hát igaz, hogy havonta van istentisztelet, de nincs bibliaóra, hogy hát tartsak bibliaórát. És amikor az 5. asszony, de nem hazudok, rövid időn belül kezdte ezt a bibliaórát mondani, akkor mondtam a férjemnek, hogy szerinted ebben van valami az Úr akarata, vagy pedig ez csak egy véletlen. Mertem remélni, hogy azt mondja, véletlen, de nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ő ezt nem tudja eldönteni, de kérdezzük meg az Urat. Álljunk az Isten színnel, és kérdezzük meg őt. Hát, jó. Másnap reggel, amikor együtt csendeskedtünk, akkor mindig együtt csendeskedünk, de azt kértem, ezt előterjesztettük imádságba, hogy ha lehet, akkor erre hadd kapjunk egyértelmű választ. És a református kalauz szerint aznapra kiírt ige az volt, legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, nem kényszerítésből, hanem örömest. Azóta gyakorlatilag Isten nem vont engem vissza ebből a feladatból, és az Istennek a nyáját legeltethetem. Ezt nagy megtisztelésnek érzem. akkori időre visszagondolva azt kell, hogy mondjam, hogy jól kitoltam magammal, mert így elmentem csak az egy szál Bibliámmal, nem volt ott se konkordancia, se segédkönyv, se lelkikönyv, se a lelki pásztorom, se a lelki testvérem, akitől puskázhatni lehetett volna. És így Isten akkor abban a szolgálatba beleállított, aztán jöttek a többiek, hogy hát micsoda diszkrimináció, hogy csak az asszonyoknak tartok bibliaórát, hogy nézze meg a gyerekeket, hogy ezek itt vannak, és nincs vasárnapiskola. Aztán jöttek a többiek, hogy micsoda disznóság, hogy csak a kicsiknek, hogy miért itt vannak a konfirmandusok, hogy azoknak miért nem. És hát hála Istennek, hogy mind a három szinten működik, mind a mai napig, mi már rég itthon vagyunk, több mint 10 éve, de él az a gyülekezet. Na, hát én azt a megtisztelő feladatot kaptam a Zsófitól, hogy az értékrendetek, új, most már ez nagyon ciki, értékrendről beszéljünk, hogy mi befolyásolja az értékek kialakulását, hogyan alakul ki az értékrendünk, és mi motivál minket. Én, ahogy elkezdtem erre a témára készülni, hadd olvassam föl az Úr Jézusnak a szavait, nem ezt fogom magyarázni, hanem a témáról lesz szó, de azért alapnak. Olvasnám a Máté evangéliumából a 12. résznek a 33. versét és a következőket. Ezt az Úr Jézus mondja: vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Az ember az élete során nagyon sokféle értékrendet tart fontosnak. De azt hiszem, hogy az értékrendünk nem egy állandó, stabil valami. Nyilvánvalóan belegondolunk, hogy egy kisgyereknek az értékrendje egész más, mint egy felnőtté. A gyerekeim még sokkal értékesebbnek tartják az emberi kapcsolatokat, a barátságot, a szeretetet, annál, mint például egy pénzen megvehető ajándéknál. Ez sokkal fontosabb neki. És egész más a derékhadnak az értékrendje, és egészen más az öregedő korosztálynak az értékrendje. Tehát az értékeink nem stabilak, hanem nagyon is változóak. Salamon egészen odáig ment, ő ugye kipróbált mindent, és ugyan nem lett se beteg, és nem öregedett meg, amikor kijelentette, de kijelentette, hogy végül is minden hiába valóság. De mi befolyásolja az értékrendünket? Az egyik nagyon komoly befolyásoló tényező tehát, ami az előbbi bevezető mondatokból is kiderült, a körülményeink. Hogy milyen körülmények között vagyunk, az nagyon nem mindegy. Természetesen, hogy az, aki most megy férjhez, vagy most készül házasodni, most készül felépíteni a családi életét, a karrierjét, egész más dolgok lesznek a számára fontosak és értékesek, mint például azoknak, akik a halál völgyének árnyékában kell végigmenniük. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül öregen, de valami betegség megroppantja az erejüket, és nagyon értékes lesz például egy-egy lépés, amit meg tud tenni a konyha felé, vagy egy önállóan elkészített kávé, amiben addig bele se gondoltunk. Tehát a körülményeink nagyon komolyan befolyásolják az értékrendünket. A következő, nagyon komoly befolyásoló tényező az a korszellem, amiben élünk. Az a társadalom, amiben élünk, mit tart értékesnek, és mit tart értéktelennek. Senki ne gondolja azt, hogy ez ránk keresztényekre nem hat. Nagyon is hat. Nagyon is befolyásol bennünket, mert senki nem akar hülye lenni, vagy balek. Hogy ő kilógjon a társadalomból. Vannak emberek, akik ezt föl tudják vállalni, de mi hívő emberek itt élünk ebben a társadalomban, és mi is mások vagyunk, mint az első keresztényeknek a társadalma például. Izrael így választott például magának királyt. Így lett Izrael királyságá. Nem akart balek lenni. Nem akart kilógni a környező társadalomból. Ott már mindenütt királyságok voltak, és ezt nem akarták fölvállalni, nekik valamiféle láthatatlan Isten legyen az ő kormányzójuk. Micsoda dolog ez, micsoda badarság. Tetszett nekik, amit ott láttak, és követelték, hogy legyen nekik királyuk. És Isten adott nekik királyt. Ez már más téma, de így lettek királyságá. És most a 21. században tulajdonképpen ránk is hat ennek a századnak, vagy ennek a kornak a szelleme. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy a Bibliában le van írva ez az új embertípus, akik között mi élünk. 2 Timóteus 3-ban találjuk ezt leírva, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került, írja Pál Timóteusnak. Ez a mi korunknak az embere. Azt hiszem, ehhez semmiféle különösebb magyarázat nem kell, hogy ne ismerjünk rá arra az értékrendre, amit ma a társadalom értéknek tart. És ehhez hozzátartozik az az ószövetségi ige is, amit ezekről az időkről mond, hogy az utolsó időkben, meg az utolsó napokban majd jellemző lesz a társadalomra az, hogy asszony környékezi meg a férfiút, hogy megváltozik az a rend, ami az eddig a fiúk és a lányok között voltak. És ez, azt hiszem, ez sem egy különlegesen új dolog. Látjuk a saját szemünkkel, hogy bizony a lányok udvarolnak a fiúknak. Ahogy közeledik ez a világ az ítélet felé, úgy és ahogy épül föl az antikrisztusi birodalom, egyre jobban szembe kell nézni ezekkel az antikrisztusi, valóban Krisztussal szembeni értékekkel, ha ezt egyáltalán értéknek lehet nevezni idézőjelben, amit a társadalom magáévá tesz. Ha az Isten azt mondja, például, hogy ne legyetek egymással fele másigában, mi azt mondjuk, miért ne? Miért ne? Elvesztem ezért az üdvösségemet? És belemennek sokan fele másigába. Ha az Isten igéje azt mondja, ne éljetek házas életet csak a házasságban, mi azt mondjuk, miért kell ilyen prűdnek lenni? Nem lesz abból semmi baj. Csak az orvos és a lelki gondozó tudja aztán, hogy mi minden lesz ennek a következménye. Vagy Isten azt mondja, hogy ne fedd föl a te atyád és a te anyádnak a szemérmét. Mi pedig hirdetjük a mesztelenkedésnek a gyönyörét. Hogy milyen nagyszerű együtt fürödni szülőknek és gyerekeknek, micsoda élmény. Aztán csodálkozunk, hogy homoszexualitással mennyi problémánk van. Isten azt mondja, hogy nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Egyszerre az Istennek és a mamonnak. Mert vagy az egyiket, vagy a másikat szereted. Mi meg azt mondjuk, de mi megpróbálunk a kettőt ötvözni. Isten azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat, és az ősz a jó ember előtt fölállj, és azokat meg ne utáld. Mi pedig megutáljuk, leírjuk őket, mint egy amortizálódott darabot, építjük azt körög otthonokat, hogy csak nehogy a mi feladatunk legyen őket ellátni. És ez azért nehéz, mert ha a társadalom olyan értékeket val magának, amely megközelíti vagy hasonlít a bibliai értékekhez, akkor nekünk is könnyebb, jobban meg vagyunk ezzel támogatva. De ha homlok egyenest mást val, akkor az olló szétnyílik, és egyre nehezebb lesz a bibliai értékekhez ragaszkodni. Szálkák leszünk a szemükben, és egyre nagyobb ragaszkodást és felvállalást igényel majd a részünkre. Belegondoltam abba, hogy körülbelül 100-200 évvel ezelőtt a társadalmi érték az áldozat volt. Mindenféle áldozat. Az volt az érték, hogy áldozatot hozni egymásért, másokért. Ma tulajdonképpen ez egyáltalán teljesen kitörlődött, és a mai társadalomnak az értéke az élvezet. Az áldozatból élvezet lett. És ez bekúszik észrevehetetlenül a keresztény körökbe is, a templomainkba is. És meghirdették bizonyos helyeken a keresztény életnek a fő célját, az örömet. Hogy az a lényeg, hogy mi mindig boldogok legyünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy érezzük jól magunkat a templomban is, a lelkipásztornak is ez a feladata, a gyülekezetnek is, szolgálat közben is. A lényeg az, hogy én élvezzem, mindig élvezzem azt, amit csinálok, és az örömet jelentsen. Aztán természetesen köszönöm, nagyon komoly befolyásoló tényező az értékrendünk kialakulására a család. Az a család, amiben felnőttünk. Kicsi korunktól kezdve hallunk értékeket, hogy mi az, ami megtartandó, mi az, ami elvetendő, mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Óhatatlanul belénk ivódtak bizonyos értékek, amit otthon hallottunk szüleinktől, nagyszüleinktől. Így lesz tulajdonképpen észrevétlenül teszi sajátjává egy ember például a nacionalizmust, vagy akár az antiszemitizmust, és észre se veszi, hogy az az ő értékrendjébe beült. Az a baj, hogyha valaki felnő, pláne hogyha megtér, és nem teszi ezeket az otthonról kapott értékeket az ige mérlegére, hanem adottnak veszi. Akármilyen jó egy család, nem biztos, hogy minden, amit otthonról kapunk, az az ige mérlegén megáll. Legyen bátorságunk rátenni az ige mérlegére, és megkérdezni az igét, hogy ez így van-e, hogy Isten igéjével ez egyezik-e, vagy nem. És ha nem egyezik, kell, hogy legyen annyi bátorságunk azokkal szakítani, és azt mondani, hogy ez értéktelen. Ezékiás ilyen fiú volt, ki egy nagyon gonosz háttérrel rendelkezett. Az apjától semmi jót nem kaphatott. És amikor királyságra kerül, mégis ott áll előttünk egy nagyon értékes valaki, és tudta, hogy mi az első, amit csinálnia kell, hogy a templomot megtisztítani, és kipucolni onnan minden utálatos bálványt, és szakított az apja hagyományával. És nem utolsó sorban, nagyon komolyan befolyásolja az értékrendünk kialakulását, ami saját természetünk, a saját temperamentumunk, ami már benne van a pólyába. Tulajdonképpen ez dönti el, hogy mi milyen értékekkel szimpatizálunk, mifelé húz a szívünk, mi az, ami inkább ellenszenves, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Na most, mivel az emberi értékrend, ahogy mondtam, nem egy stabil valami, hanem egy ember életében is változik, annál nagyobb öröm és evangélium az, hogy Isten értékrendje viszont stabil, állandó, fix. Ő nem változtatja azt, amit ő mond, amit ő értékesnek tart, időről időre. Nem revidiálta. Nem jelent meg egy újabb kiadás, meg megint egy újabb. Nem jelent meg a 21. századnak egy külön bibliája. Hanem Isten szólt, és ez nagy csoda, hogy egyáltalán a szavát nem vonta meg az embertől. Látni nem láthatjuk, de a szavát nem vonta meg. És értékeket adott, olyan értékeket, amely alapján mi is kigazodhatunk. És milyen értékeket adott Isten nekünk? Azt mondja nekünk az ige, hogy ez egy olyan érték, amiért érdemes mindent otthagyni. Emlékezzetek vissza Jézus példázatára a gyöngyről. Amikor az ember talált egy igaz gyöngyöt, Addig-addig ásott, és egyszer csak beleütközött az ásója valamiben, hát egy igaz gyöngy. És elszaladt, eladta minden vagyonát, mindent, azért az egyért. Mert tudta azt, hogy az többet ér, az összes többinél tudta, mi van a földben. Ez egy olyan érték az Úr Jézus szerint, amiért mindent érdemes eladni és felhagyni. Bele se tudunk talán gondolni, hogy vajon hajlandó lennél-e tényleg mindent elhagyni azért az egyért, a Krisztusért. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez egy olyan érték, hogy ezért érdemes a szemedet kiválni, a félkarodat levágni, a lábadat levágatni, hogyha az megakadályoz abban, hogy az ne legyen a tiéd. Vagy ha az az akadálya, hogy abból te kizáródj. Ezért megérni odaadni a test részedet is. És ez az érték olyan, amely minden más maga mögé söpör. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Én szeretnék most őszinte lenni veletek, és megmondani nektek azt, hogy ez egyáltalán nem egy szimpatikus vonása a Bibliának. Ez nem népszerű, és nem szimpatikus. És megmondom nektek őszintén, hogy amikor én egyetemista voltam, nekem ez kifejezetten ellenszenves volt. Különösen Pálnak az a mondata, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Ettől én féltem ettől az igény, mindig rettegtem, hogy ezt fogják nekem adni csendes hétvégén. Mert ezt nem akartam. Hát miért ítéljek én mindent kárnak és szemétnek, mikor nekem olyan sok minden értékes? És nem mondják nekem azt, hogy az nem érték, mikor az érték. Nem mertem fölvállalni. De ez volt az eljegyzés igém. Az, hogy keressétek, nem ez a kár és szemét, hanem az, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát. És akkor azt mondtam, hogy jó, kipróbálom. Kipróbálom, és a prioritásomnak teszem ezt, hogy minden mást ennek fogok alárendelni, és ez ki is derült, ezért történt az, ami történt, hogy betettem a diplomámat az íróasztal fiókba. Alárendeltem, és azt mondtam, na kíváncsi vagyok, na ezt megnézzük, hogy valóban állja az Isten a szavát, és állta. Arról tényleg órákat tudnék mesélni, hogy hogyan állta, hogy minden megadatott, és azon felül is. Érdemes, ez az értékrend megáll, és ez egy olyan prioritás, ami stabilitást ad az ember lába alá. Tudjátok, elvben nem lehet hinni. Ez nem elmélet. Itt nem lehet elvben bizonyos dolgokat igazaknak tartani és szépeknek. A hit az egy kemény, komoly gyakorlat. És ha a hétköznapjainkat nem járja át, nem ér az egész semmit. És ha ti Isten gyermekei vagytok, akkor Isten gondoskodni fog arról, hogy úgy alakítsa majd a sorsotokat, a tiéteket is, az enyémet is, hogy gyakorlatban megérhessétek a hitet, és kiderüljenek ezek az értékrendek és prioritások. De döntenetek kell. Lesz egy pillanat, amikor keményen dönteni kell. Milyen jó, hogy van mi alapján. Vajon egyszer is hoztál-e már annyi áldozatot Isten országáért, és azért a kincsért, aki a Krisztus, mint amennyi áldozatot hoztál mondjuk, amikor a diplomamunkádat megírtad? Vagy amennyi áldozatot hoztál azért, hogy ide legyere? Mert az is áldozatba került, valamilyen áldozatba került. Ismerek egy sikeres üzletembert, aki nagyon jó képességű és nagyon jó képű fiatalember volt, megnősült, és a feleségével ő voltak az álompár. Kifejezetten egy olyan ideális pár, hogy mindenben sikeresek, és mindenben nagyszerűek, és ráadásul mind a ketten hívő emberek voltak. De elhatározták, és ezt tőlük tudom, nem én találtam ki, hogy addig fognak csak elmenni a hit útján, amíg az áldozatba nem kerül. Ők ezt az áldozat részét, nekik ez nem tetszett, túl pies volt, túl fundamentalista, túlságosan ellenszenves. Ők hisznek, de nem akarnak hülyék lenni. És egyre inkább átváltozott az életük, úgyhogy nem lehetett tulajdonképpen rajtuk látni azt, hogy ők valaha is megtértek. Nagyon hasonlítottak viszont a világi emberekhez, úgy annyira, hogy a férfi összeállt a titkárnőjével, tönkrement a házasságuk, szétesett teljesen a családjuk. Forintjuk még van, de ott állnak most az életük végén öregecskén, betegecskén, és a legnagyobb fájdalmuk az, hogy egy szót nem szólhatnak az unokáiknak az úrról, mert nem hiteles az életük. Templomba járnak, a hitük, mint egy tűz által megmaradt, de egy kárba veszett élet, mert nem voltak hajlandók áldozatot hozni érte, és az értékrendeket komolyan venni. Ismerek viszont egy másik házaspárt, őket Angliában ismertem meg, amikor angolul tanultam, akkor kaptam egy lehetőséget arra, hogy kimenjek Londonba, és hát édesapám ragaszkodott, hogy egy hívő családhoz kerüljek, és szerzett nekem egy címet, nagy nehezen, és hát úgy adták oda ezt a címet, hogy úgy vigyázzak ám ezzel a címmel, hogy ez egy milliómos házaspár. Hát nagyon örültem neki, ez remek, prima. Hát, hogy majd vasárnap elmehetek velük a templomba. És hát akkor még itt bőven szocializmus volt, amikor én egyetemista voltam, és már előre örültem, hogy végre valamilyen jó kocsiba fogok beülni. Hát vártak engem a metrónál, és megyünk ki a parkolóba, ott vannak a szebbnél szebb Rolls-Royce-ok, és mi csak megyünk, 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 még mindig ez a kocsi sem, az a kocsi sem, és egyszer csak meglátok egy ladát, egy jobbkormányos ladát, azt hiszem elájulok, csak nem az, de az volt. De az volt milliómos bácsi ladával, fülig ért a szája gyönyörűségtől, mikor látta, hogy én mennyire paf vagyok tőle. És aztán mentünk a templomba, és aztán meghívott, és hát minden nagyon szép és patinás volt náluk, azért látszott meg egy ilyen birtok. De vizet ittunk ebédre, nagyon egyszerű volt a fogás, és hát minden vasárnap náluk voltam, és a Mrs. Milliómos, mindig ugyanabban a ruhában volt. És aztán került, lettünk olyan jó barátságba, hogy megkérdeztem, hogy miért éltek ennyire puritán módon. És azt mondja, akkor hogy tudnánk téged is befogadni? Nekünk az mi értékrendünk az, Isten minket arra tanított, hogy a gyülekezet szegényeihez szabjuk magunkat. Hogy beszélhetnék én? De mi anyagi javaink nem arra vannak, hogy magunkat pumpáljuk. És nem mondták el, de meg vagyok róla győződve, másoktól tudom, hogy hány és hány missziói társaság köszönheti anyagilag azt, hogy ők abban így vesznek részt. Nagyon egyszerűen, a legalacsonyabb, azért vettem ladát, hogy pontosan akik jönnek a szocialista országokból, azoknak se kell csak rossz érzést, hogy most beülhetnek a bőrüléses Rolls-Royce-ba. És aztán mehetnek ők haza, mert Isten minket egyformán szeret. Amíg élek, emlékezni fogok rájuk, és sokat tanultam tőlük. És akkor, hát ha ez így van, akkor tulajdonképpen miben van a titka annak, hogy ki milyen értékrendet tesz a magáévá, hogy milyen értékrendet válasz magának. Az előadás elején felvázolt külső körülményeken kívül próbáljunk beljebb menni, és itt jövünk most ahhoz, amiért én ezt az igét felolvastam, hogy mi van a mélyén a szívünkben, mi az a motiváló erő, amiért én szimpatizálok, vagy nem szimpatizálok bizonyos értékekkel. Tulajdonképpen mi a motiváció? Az embernek az a belső hajtó ereje, amivel cselekedni képes, és cselekedni tud. Ez még önmagában sem nem pozitív, sem nem negatív. Csak egy belső hajtó erő. Az ige viszont többet árul el erről, mert úgy mondja, hogy a szív tanácsosa. Van a mi szívünknek egy tanácsosa, amely tanácsol minket. És ez lehet jó tanács, ha hagyjuk, hogy Isten szent lelke tanácsoljon minket, és elhisszük, hogy az megáll. De van egy másik tanácsosunk is, az ördög, a sátán, aki az embert az Édentől fogva tanácsolta. És hogy mennyire állt meg az ő tanácsa, azt jól tudjuk. Az ördög mindig az embernek az alacsony ösztöneire épít. Mindig az alacsony ösztönökre. Tudja azt, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, hogy hol van az a kívános részünk, amiben ő belekapaszkodhat, meggyőzhet, rávehet minket, és léprevihet. De nézd meg az út végét, és ítéld meg, hogy jó volt a tanács, vagy nem. Mert az út végét ő sosem árulja el. Isten viszont mindig az út végéről beszél. Ő mindig elmondja, nem csak azt, hogy ő kicsoda, hanem mindig elmondja azt is, hogy mire számíthatsz. Mi lesz a vége. És ez nagyon döntő. És ahogy elhitette a sátán az első embert, és ahogy rá tudott építeni az alacsony ösztönökre, a kívánságra és a dicsőség vágyra, úgy fog minket is megkörnyékezni. És mindig elhiteti majd velünk azt, hogy ez nem, ebből nem lesz baj. Hogy mindenkinek az útnak a vége az rosszul sikerül, de majd velünk, velünk ez nem történik meg, mi majd ezt megússzuk. Megjegyzem, minden betörő erre számít, hogy majd ő megússza. Különben nem vállalkozna ilyesmire. És ha bennünk fogódzóra talál, megtalálja azokat a motivációinknak, azokat a gyenge pontjait, akkor arra rá fog hajtani. Ha valakinek a csajozás a gyenge pontja, mint például Sámsonnak, vagy Dávidnak, vagy Salamonnak, nem jót mondta? Sámson volt. Akkor arra fog építeni, és sikerült ezt a szent embert is, elveszítette a narizeusságát, nem tudta betölteni a pozícióját, hát bírának szánta őt az Isten, de rohan Delila után. Mert ott volt az a motiváció, ami mindig őt elvitte. Ha valaki anyagias, akkor ott kell vigyázzon, vagy azért, mert fösvény lesz, vagy azért, mert éppen ellenkezőleg a pénzt szórni fogja, és mindent megtesz azért, hogy őt dicsőítsék, hogy kisiklassa. Erre is mindig alkalmas volt az ember. Lásd Ákán, lásd Gedeon, aki jól kezdte, és a végén efódot csináltatott magának. Vagy Géházi, akinek épp egy új öltöny hiányzott a boldogságához. Az Úr Jézus nagyon tömören és nagyon komolyan beszélt arról, hogy milyen motivációk lakoznak a mi szívünkben. Olvasnám a Máté evangélium a 15. részéből néhány verset. Ez a nép szájával közelgett hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Mert amik a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. A mi szívünkben ez mind benne van. Mind benne van. A gonosz gondolatok, gyilkosság, paráznaság, lopás, hazugság, mind benne van. És erre lehet építeni. Na most, ha motivációink rosszak, és éppenséggel ilyenek, és már pedig ilyenek, ez egy tükör, amit el kell fogadjunk alázatosan. Az ember az szégyeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt leleplezze, hogy azt eltakarja, hogy nehogy kiderüljön. Churchill azt mondta, hogy a politikában az igazság olyan nagy kincs, hogy az csak hazugsággal lehet eltakarni. És mi is így gondolkozunk, hogy megpróbáljuk azt eltakarni. Heródes is, gondoljatok bele, mit csinált. Meg volt háborodva, mikor megtudta, hogy valamilyen király született, és utána nagyon kedvesen, nagyon sima beszéddel tárgyalta csillagászokkal, és azt mondja, keressétek meg, hogy elmenjek, és én is tisztességet tegyek. És közben gyilkos motivációi voltak. Az értékenye ez volt. Ha király féltékeny, ha még itt egy másik király van, azt megölöm. És rendezett egy nagy vérfürdőt. Igen ám, csak hogy ezeket a motivációkat sokáig leplezni nem lehet, mert előbb-utóbb ki fog budjanni, mindenképpen kibudjan. Gondoljatok Júdásra, aki hallgatott végig, de egyszer kibudjant. Egyszer volt egy olyan szituáció, amikor végre megszólalt, és megítélte azt az asszonyt, aki viszont odaáldozott mindent Jézusnak. És azt mondja, el lehetett volna ezt adni a szegényeknek. És már megy is, és ajánlja föl a szolgálatait a nagy tanácsnak. De pozitívan is kibudjan. Például Arimátéi Józsefnél, aki titokban akar tanítvány lenni. És ott is jött egy pont, amikor ezt már nem tehette meg. És jelentkezett, hogy hadd temessel Jézus holttestét, és ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy ő titokban tanítvány. Mindig ki fog derülni, minden egyes alkalommal. Amikor az Úr Jézus megszületett, és fölvitték őt a szülei a templomba 8. napon, akkor a Simon, amikor emlékeztek rá, és kezébe vette, megáldotta, és többek között ezt mondta, hogy azért született ez a gyermek, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. Mindig ki fog derülni. A szívünk gondolatai, az értékrend, hogy hogy állsz, hányadan állsz, mennyire értékes, mennyire nem. És hogy fog kiderülni? Úgy, hogy a te saját beszédet fog elárulni téged. Egyszer csak ki fog jönni itt a szádon. Mert a szív teljességéből szól a száj. Mert amit te belül gondolsz, az ki fog jönni, előbb vagy utóbb, de ki fogod adni magadból. Ugyanakkor, mivel ezek a motivációk rejtve vannak, Isten figyelmeztet minket, hogy ne ítéljünk a látszat szerint, mert Isten mindig a szerint ítél, ami a szívben van. Mindig a szerint. Isten az, aki a szíveket vizsgálja, és úgy annyira vizsgálta a szíveket, és annyira leplezetlen volt, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor nem is engedte, hogy végigmondja valaki a mondókát, hanem egyenesen arra válaszolt, amit magában gondolt. Akkor gondoltak magukban a farizeusok, azt gondolván, hogy oda mentek, hogy kísértsék őt, és arra válaszolt. Pedig még nem is mondtak semmit. Na most, ha mi szívünkben van egyfajta értékrend, és mégis megpróbálunk valami más mutatni, nagy bajban vagyunk, mert nem csak az, hogy ez lehetetlen, mert ez, amit az előbb mondtam, ez ki fog derülni, hanem azért is vagyunk nagy bajba, mert tele lesz a szívünk olyan értéktelen halmazzal, gondolathalmazzal, hogy nem fogjuk tudni megérteni Istennek az akaratát. Nagyon sok embernek problémája az, hogy hogyan értsem meg Istennek az akaratát. Hogy keresem, kutatom, de nem értem. Miért? Mert tele van a szívem már egy felállított értékrenddel. És nem fogok tudni reálisan látni, és meghallani azt a csendes, szelíd hangot, azt a józan hangot, ami Isten lelkétől származik majd. Ezért mondta többek között azt az ő tanítványok, hogy ne spekuláljatok előre, hogy majd a törvényszék előtt mit fogtok mondani, hanem legyen az a szívetek üres, és nyitott arra, hogy Isten lelke mit mond nektek. és majd megadatik nektek abban az órában. Ugyanakkor nem elég az, hogyha a szívemben helyes motivációkat tartok, helyes értékrendekkel értek egyet. Ha nincs elkötelezettség, vagy nem párosul engedelmességgel, nem jut, megyek vele semmire. Péternek helyes volt az értékrendje. Jó volt a motiváltsága, amikor azt mondta az Úr Jézusnak, hogy én nem fogok benned megbotránkozni. Én kész vagyok veled halálra menni. Jó volt, helyén volt a szíve. Az Úr Jézus sokszor beszélt a saját halálára, és hogy mindegyik tanítva ott áll csöndben, és nem válaszolnak rá. Nem is reagálnak rá. Nem tudom, hogy te hogy éreznél akkor, amikor vagy nekem nagyon fájna, ha én most itt elmondanám azt, hogy ez az utolsó este, amit itt töltök ezen a földön. És én tudom azt, hogy holnap meghalok. És senki nem szólna egy szót se. Ma. Na és, hát most mit csináljunk ezzel? És Péter mondott, azt mondja, nem uram, én veled megyek, veled halok. És mégis elcsúszott, mert nem párosult egy elkötelezettséggel, vagy engedelmességgel. És volt valami más is abban, abban, ami miatt elcsúszott, hogy hiányzott az a telje, ami kellett volna ahhoz, hogy az szerint is cselekedjen, ami a helyes. Márpedig ezek az értékek, ami szívünkben és gondolatainkban fognak megjelenni, és ezek a gondolatok, és ezeknek a táplálása, őrizgetése, új értékek hozzátevése, elítélése, helyesnek tartása, ez fogja kialakítani a karakterünket. És nagyon nem mindegy, hogy milyen karaktered lesz. Az nagyon nem mindegy. Ezért mondja az Úr Jézus azt, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Legyen a szívünk tiszta, de hogy legyen tiszta, hogyha nem tisztának született? Mert nem tisztának született. És mi magunk nagyon jól tudjuk azt, hogy mennyi mocsok van abban a szívben. Meg olyan motiváció, amit én is tudom, hogy helytelen. Olyan gondolatok, olyan indulatok, olyan kívánságok, amikkel én magam sem értek egyet, a saját értékrendem alapján. Isten az, aki teremti bennünk a tiszta szívet. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ezt teremtenie kell, és ő teremti is azokban, akik tőle ezt hittel kérik és várják. És utána folyamatosan tisztán tartják. Lehet, hogy hallottátok már azt a történetet, hogy volt egy apának két fia, és azt a feladatot adta nekik, hogy a vesző kosárba merjék a vizet addig, amíg ő vissza nem ér. És hát elkezdték merni a vizet a vesző kosárba, és hát persze ez kifolyt. És azt mondta az egyik fő, hogy bolond az apám, én ilyet nem csinálok. Hülyesség, belemerem, kifolyik. Hát mi értelme van ennek? Abba is hagyta. A másik meg azt mondta, hát ha ezt mondta, ő tudja, miért mondta, ő merte. Mindig merte, az meg mindig kifolyt. Visszajött az apa, azt mondta, mutassátok a kosaratokat. Azt mondta a fiú, hát nincs benne víz, mert ez egy akkora marhaság, amit mondtál, hogy az nem igaz. És azt mondta az apja, hogy nincs benne víz, azt én is tudom, hogy ez vesszőkosár. De nézd csak meg, hogy az, aki merte a vizet, annak a kosara tiszta. Ez a lényege a naponkénti bibliaolvasásnak. Akkor is, ha nem értem, akkor is, ha ellenkezek vele, akkor is, ha sok kérdést támaszt bennem, de tisztít, Isten igéje tisztít, az a naponkénti ige, az megtisztít, és tisztává teszi a észrevétlenül is a gondolataimat, a motivációimat, és az értékrenden észrevehetetlenül hasonlít majd az övéhez. Így lehet reménységünk arra, hogy a egyre jobban ránk nehezedő társadalmi nyomásban is megálljunk. Nehéz időket élünk, és aki az igét ismeri, az tudja, hogy még nehezebbek jönnek majd. De Isten nem tartotta lehetetlennek ebben az időben megállni. Mindenképpen megéri, már csak azért is, mert a korintusi levélben azt olvassuk, Korintus 4:5. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkai, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsai. Amikor az Isten eljő, akkor a szívek tanácsait is meg fogja jelenteni. Vajon gondoltál erre? Ezért is fontos, hogy a szívünk a helyén legyen, és tiszta szívünk legyen. Hát én ennyit gondoltam elmondani. Ha van kérdésetek, vagy hozzáfűzni valótok, akkor nem tudom, hogy szoktatok-e még hozzáfűzni, de én készen vagyok rá.